Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, fennállva magasztaljuk Urunkat, 151. énekünket keressük meg, énekeljük el. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Foglaljuk el helyünket, 235. énekünket keressük meg, és énekeljük el valamennyi versszakával.
Hallgass meg minket, nagy Úr Isten, nagy szükségünkben, és tekints meg minket mi életünkben, hogy ne essünk e földön hitetlenségbe, ördög kezébe, mert csak te vagy a világosság. Életünkben te vagy igazság, mi sötét szívünkben nagy világosság, és szomorú lelkünkben te vagy vigasság, örök boldogság. Távoztasd tőlünk hamisságot, hadd szívünkbe az igazságot, és a mi lelkünkbe nagy bátorságot, hogy megélhessük a boldogságot, örök országod. Adj szent lelket a tanítóknak, egyetemben a hallgatóknak. Mindengedhessünk akaratodnak, dicséretet mondhassunk te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak. Hallani kell, menj, béli Isten, ki vigasztalsz mi életünkben, és el nem hagysz minket nagy szükségünkben. Megerősítesz inkább az igaz hídben, ígéretedben.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan azt írva találjuk a zsidókhoz írt levélben, a 12. részben, a 12. verstől a 17-ig a következőképpen. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Imádkozzunk most. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által hálaadással köszönjük a mi alkalmunkat, Isten tiszteletünket. Köszönjük neked, hogy ebben az esztendőben is veled indulhatunk a tanévnek a kezdetén. Köszönjük, hogy ígéreted igaz, nem hagysz magunkra bennünket. Köszönjük, hogy ezt mindannyian hallhattuk és mindannyian átélhettük, hogy te, mint kezdeményező Isten, így szólsz hozzánk, így pecsételtél el bennünket a keresztségben. És köszönjük neked, Úrunk Jézus Krisztus, hogy ez nem lehet, hogy számunkra felelőtlen életet szüljön, hanem mindig odafigyelve követhetünk téged. Úrunk, köszönjük neked a gyermekeket, és köszönjük neked a pedagógusokat. Köszönjük neked, Úrunk, a gyülekezet közösségét. Köszönjük, hogy együtt egyek lehetünk benned. Igéd már most eligazít minket, amikor békességre és a felfúvalkodottságnak a letörésére bátorít. Hagy valóban békességet, egyetértést most szent lelkeddel ezen az Isten tiszteleten, hogy rád figyelhessünk türelemmel, gyermekek és felnőttek, szeretettel ifjak és idősebbek. Urunk, bocsásd meg a mi bűneinket, hiszen az elmúlt héten is oly sokszor viselkedtünk hozzád méltatlanul. Bocsásd meg, hogy mi egy-két forintért, de lehet, hogy egy-két ezerért elárultunk téged, mint ahogyan Ézsau egy tál ételért tette. Bocsásd meg, hogyha nem voltunk következetesek a te igédhez. Bocsásd meg, hogyha gyalázatot szereztünk Jézus Krisztus nevére. Azért könyörgünk, Urunk, hogy te légy az, aki magadra veszed újra és újra a mi bűneinket, hiszen elvégezted helyettünk, miattunk, érettünk a kereszten a bűn büntetésének hordozását. Bocsáss meg nekünk. És Urunk, nem csak örvendezők vagyunk együtt itt a te házadban, hanem békétlenek is, olyanok, akiknek sok keserűség van a szívében. És nem csak békétlenek vagyunk itt, és örvendezők ebben a hajlékban, hanem gyászolók is. Kérünk, hogy te adj vigasztalást igéd és szent lelked által. Amen. Kedves testvérek, most igehirdetésre fogunk éneket énekelni, és tanévnyitó istentiszteleten a gyermekeink is bennmaradnak a templomban. 171. énekünket énekeljük. 171. énekünk így kezdődik: Megáll az Istennek igéje.
Megáll az Istennek.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott Szent Leckében, a zsidókhoz írott levél 12. részében, a 12. és 13. versekben. Ezért tehát a lankat, kezeket és a megroskat, térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, kedves fiatalok, kedves szülők, nagyszülők, mindannyian, akik itt vagyunk az Isten házában, hallottuk a zsidókhoz írott levélnek a bevezető részéből azt a fajta helyzetet és azt a fajta pillanatot, amikor a Szentíró egy gyülekezet közösségére néz, és ebben a gyülekezeti közösségben bátorítja, buzdítja az ott lévőket. Fontos a bátorítás és a buzdítás minden tekintetben, különösképpen amikor egy mesterséges évkezdet elején vagyunk, bátorítjuk és buzdítjuk a legkisebbeket és a legidősebbeket, mint ahogyan halljuk az igében. És persze ez a bátorítás és ez a buzdítás számunkra pomázi reformátusok számára különösen is fontos, mert a mi gyülekezetünk ezekben a napokban tekint vissza a múltjára, és ad hálát az eltelt időszakért. A leírások szerint majd 231 évvel ezelőtt az ide beköltöztetett első protestánsok, reformátusok azt kérik a Vatai családtól, hogy református istentiszteleten vehessenek részt. És az első alkalom 1783. szeptember 12-én volt a kastélynak egyik szobájában. Az efézusiakhoz írott levél alapján szólalt meg az ige, halljuk oly sokszor a mi gyülekezetünk életében. És azt is tudjuk, bár sok esetben ez a kapcsolat a mai időkre formálissá vált, hogy az első reformátusoknak, akik ide költöztek Pomázra, a dolguk az nem az volt, hogy az istentiszteleti helyet, az istentiszteleti hajlékot megépítsék, hanem hogy iskolát építsenek. Az iskola felépítése itt lehetett valahol most a Hősök terén, valószínűleg a pápai házban, a révész optika területén. Majd később döntenek úgy, éppen 200 évvel ezelőtt az ősök, hogy a templom építésébe is belekezdenek. Templom és iskola abban az időben a szó szoros értelemben, mára pedig a szó szoros, de inkább átvitt értelmében itt a mi településünkön összekapcsolódik. Ahogyan készültem erre az alkalomra, elém kerültek olyan képek, olyan helyek, amelyek nagyon fájdalmasak számomra. Énekkarunkkal sokszor járunk Kárpát-medence gyülekezeteiben, de magam is sokszor jártam a mi hazánknak egy-egy területén, és mindig olyan szívszorító érzés, szívszorító gondolat fogott el, amikor beléptem egy templomba, és ez a templom üres volt. Talán a legnehezebb pillanatot presbiter testvéreimmel együtt éltük át akkor, amikor Karcagon jártunk, és a karcagi három emeletes nagy templomba egy talán 1500-1800 fős befogadó képességű templomba beléptünk, láttuk az ősök kezenyomát, fáradtságát és izzadtságát, és a lelki pásztor elmondta, hogy a három karcagi gyülekezet egészébe 110-120-an járnak. Egy templom, amikor üres, akkor az embert nyomasztó érzést tölti el. Ennél nyomasztóbb csak az volt, amikor egy olyan templomot is láthattam, amely templom Magyarországon, Baranyában, egy névtelen faluban, a szószoros értelemben névtelen faluban áll, mert a településről mindenki elköltözött, nem jegyzi ma már senki azt a falut, a gaz felverte, Pécs környékén van ez a település, a pécsieknek a vikend házai vannak ott, és egy pedagógus házaspár megvásárolta a falu templomát, hogy ne menjen az enyészetnek, és ő maga, vagy a család maga kis keresetéből építgeti, szépítgeti, hogy az Isten háza ne dőljön össze. Fájdalmas látvány, hogyha valami üres. De ugyanilyen fájdalmas és nehéz, amikor egy kiránduláson elfogy a víz a kulacsból, és az ember azt látja már csak, hogy üres, és epekedve nézi a másikat, ahogyan még kortyol. Fájdalmas látvány, ebben is találkoztam már, amikor belép valaki egy hajlékba, és a háziasszony megmutatja a hűtőt, ami üres. És azt mondja, be se dugjuk már, mert nincs mit beletenni. Persze ennek átvitt értelme az, amikor már a pénztárca is üres, és milyen fájdalmas, mert az ember a legrosszabbra gondol, hogyha belép egy kórházi kórterembe, valakit keres, és az ágya üres. Folytathatom, nem csak tárgyakról, és nem csak különböző szituációkról beszélünk úgy, hogyha üres, akkor rossz, hanem beszélünk arról is, hogyha valakinek a feje üres, beszélünk arról is, hogyha valakinek a gondolatai üresek, beszélünk arról is, hogyha valakinek a szíve üres, és beszélünk arról is, hogyha valakinek az élete üres. Nagyon sok tekintetben a legszomorúbb képek jutnak eszünkbe arról, hogyha valami üres. Olyan frappánsan, kicsit fekete humorral írta egyik szomszédunk, talán nektek is feltűnt, ahogyan jártok, keltek itt a Hősök terén. Nyári szabadságra mentünk, nem tudjuk, mikor érkezünk. És egyébként pedig az épületre ki van téve nagybetűkkel, hogy kiadó. Mert üres. Szeretném megkérdezni a gyermekektől, ritkán teszünk ilyet református istentiszteleten, hogy az ének és az imádság mellett még megszólalunk. De hogy tudja-e valaki, és aki tudja, azt kérem, hogy bátran és hallhatóan mondja el, hogy mit jelent az a szó, hogy vakáció. Flóra, mit jelent? Nyári szünetet jelenti. Így van. Valaki tudja-e egészen pontosan, hogy mit jelent a vakáció szó? No, hát akik latin tanulnak, hát ha. Vannak itt néhányan. Latinosok, refiből, veresből. Tessék, szabadság, már majdnem jó. Üres hely, így van. A vakáció szó azt jelenti, hogy üres. Az iskola kiürül. Ez az egyetlen egy olyan üresség, aminek örülnek. Ez az egyetlen egy olyan üresség. A vakáció szó azt jelenti, hogy az iskola üres. Picit megnézzük egyetlen egy mondat erejéig, hogy tudjuk is, hogy a vakáció mikortól van. 1787-ből maradt fel az első emlék Magyarországon, amikor kiírták egy iskolára azt, hogy vakáció. Tudnélik, Mária Tarézia 1777-ben kiadott egy rendeletet Ratio Educationis címmel, amelynek értelmében szeptemberben és októberben vakációztak a gyermekek. Még mielőtt bevezetnénk újra ezt a szeptember-októberi vakációt, mert hogy bizonyára várnátok ezt, el kell mondanom, hogy a 18. századi vakációnak az értelme leginkább az volt, és azért rendeltek el iskolai szünetet, hogy a gyerekek részt vehessenek a betakarításban. Ekkorra tevődik a szüret, akár a kukoricaszüret, akár a szőlő szürete, ekkorra tevődik a kerti munkáknak a vége, és a gyermekek így bekapcsolódtak a szülői gazdálkodásokba, és ekkor az iskolára kiírták azt, hogy üres, hogy nincs ott senki. Szeretném elmondani nektek, hogy az üresség mégiscsak egyfajta nehézséget jelent. Mert nem mindegy, hogy az embernek az életében mi van belül. Nem mindegy, hogy tele van az élete, és hogyha tele van, akkor mivel van tele. És nem mindegy, hogyha üres, akkor mivel tölti meg. Egy igehirdetésben olvastam egy kis történetet, amely arról szól, hogy egy kisfiú feladatot kap az iskola első napjaiban, hogy rajzoljon valamit a barátairól. Barátainak a barátaival való kapcsolatról, arról, hogy hogyan is töltötték ők a szünetet. És ez a kisfiú elővette a színes ceruzáit, és elkezdte készíteni a rajzot, és valahogyan a színes ceruzák nem fogtak a papírlapra. Próbálta pirossal, kékkel, sárgával, és nem sikerült rajzolni semmit, egészen addig, amíg elő nem vette a fekete grafit ceruzáját, és az fogott a papírlapra. De nagyon keserű volt ez a kisfiú, hogy csak feketével tud rajzolni. Kérdezte az édesanyját is, kérdezte a barátait is, mártotta vízbe a színes ceruzákat, kihegyezte hát, ha ezzel van a probléma, de csak nem sikerült egy színes rajzot készítenie. Egy alkalommal ez a kisfiú átment a szomszéd bácsihoz, egy idős bácsihoz, és elpanaszolta neki, hogy a rajza az csak fekete-fehér. Szóba elegyedtek, míg végül eljutottak odájuk, hogy megkérdezte az idős ember, hogy és mondd, mit szerettél volna lerajzolni? Erre a kisfiú rögtön rávágta azt, hát természetesen azt, hogy verekszünk a barátaimmal, és én vagyok a legerősebb. Mire a bölcs szomszéd azt mondta, menj haza, és próbálj meg valami mást lerajzolni. A kisfiú hazament, elővette újra a színos ceruzáit, és próbálta, készítette volna a rajzot, de nem sikerült. Újra csak a fekete grafit ceruza fogott. Lógó orral ment vissza az öreg emberhez, és panaszolta, megint csak feketére sikeredett ez a rajz. És mondd, mit ábrázol? Kérdezi a szomszéd bácsi. Nos hát azt, amikor almát csenünk a szomszéd nénitől. Az öreg arra bátorította ifjú tanítványát, hogy valami olyat rajzoljon, amely szeretetből fakad. Hazament a kisfiú, és elkezdte rajzolni azt a nyári élményét, ahogyan együtt játszanak a barátaival, és megérkezik édesanyja, megrakodott autóval a vásárlás után, s lásd csodát, az autó piros színű lett, a görögdínje, amelyet ő maga cipelt, kívülről zöld, sőt, a pajtásoknak a pólója is színessé lett. Nem mindegy ugyanis, hogy mi van belül. Nem mindegy ugyanis, hogy az életünket, a ti életeteket, mivel töltjük meg, mivel töltődik meg, mivel telünk meg. És azért sem mindegy, mert a ti életetek, mindannyiunk élete, az idősebbek élete is, azt mondja a Szentírás, hogy hasonlít egy cserépedényhez. Egy cserépedényhez, amelyet meg lehet tölteni dolgokkal. Azt mondja Pál apostol egy helyütt a Bibliában, hogy a mi kincsünk, ez az életünk, Ez egy törékeny cserépedény ráadásul. Tudjátok, néhány évtizedes tapasztalatom az, hogy ez a cserépedény nem csak hogy törékeny, hanem meg is repedezik. És amikor ez a törékeny cserépedény megrepedezik, akkor egyetlen egy baja van, hogy most már folyadékot nem lehet benne tartani, mert elszivárog ezeken a repedéseken. Néhányan vagytok itt, akik együtt voltunk a Skanzenban, a napközis táborban, és bizonyára láttátok, én bevallom őszintén, hogy életemben először láttam egy cserépedényt, amelyet felmutatott a vezetőnk, és azt mondta, hogy ezt a cserépedényt pedig a drótos tót tekerte össze. Az idősebbek tudják, hogy a drótos tótnak mi volt a feladata. Pontosan ez a cserépedény, ami már megrepett, amiben már nem lehetett tejet tenni, nem lehetett vizet tartani, mert elszivárgott volna az oldalán, de még használható volt, körbe drótozta, nagyon szépen, körbe, egy ilyen drót hálót tett kézi munkával, azért, hogy ebbe a cserépedénybe lehessen még diót, lisztet, vagy egyebet beletenni, ami nem hullik ki a cserépedényből. A mi életünk ilyen törékeny cserépedény. És vannak körülöttünk sokan, körülöttetek is sokan, akik a ti életeteket, egy cserépedényt megpróbálják őrizni, védeni, és ha kell, akkor megpróbálják egy picit megdrótozni, megerősíteni, körbevenni, egyfajta hálót adni. Én így tekintek minden szülőre, nagyszülőre, minden pedagógusra, hogy a törékeny cserépedény életet körbeveszi, hogy megmaradjon, hogy éljen, hogy még használható legyen. Hogy ami benne van, az ne legyen az enyészeté. De tudjátok, el kell ismernem, és el kell ismernünk, be kell vallanunk azt, hogy ez csak toldozgatás, foldozgatás. Ez csak, így mondta a magyar köznyelv, a drótos tótnak a műve. Isten egészen másról beszél. Hadd mondjam nektek is, és hadd mondjam gyülekezetünk minden tagjának, kedves testvérek, becsengettek. És ez nem azt jelenti, hogy most valami rossz következik, hanem a becsengettek most Istennél azt jelenti, hogy Isten figyelmeztet bennünket, hogy mivel töltjük meg a mi életünket. Becsengettek, mert Isten szeretné a mi üres hétköznapjainkat meggazdagítani. Becsengettek, mert Isten szeretné, hogyha a mi életünk gyermekeké és felnőtteké egyaránt színes, egyaránt harmonikus, egyaránt boldog élet legyen. Ehhez pedig meg kell hallanunk azt, hogy Isten betölti a mi életünket. A zsidókhoz írott levélben itt konkrétan ennek az ige helynek a hátterében arról van szó, hogy vannak olyanok, akik elbizonytalanodnak. Vajon érdemes-e hinni, érdemes-e Istent követni? És ebben a pillanatban jön a bátorítás, jön a buzdítás, ahogyan hallottuk, hogy ezért a lankadt kezeket és a lankadt térdeket erősítsétek meg. De nem csak úgy, hogy megdrótozzátok, hanem Istennél történik valami egészen más, hogy újjá teszi az embernek az életét. A régi elmúlik, és valami egészen új jön létre. Erről beszél a zsidókhoz írott levélnek a szerzője. Azt mondja, hogy ne legyen közöttetek keserűség, ne engedjétek, hogy a gonosz felnőjön a ti életetekben, hanem térjetek meg. Fogadjátok el azt, hogy Isten szeretne részese lenni annak a cserépedénynek, és akkor lesz színes, akkor lesz kiegyensúlyozott, akkor lesz boldog az életetek. Egy döntési helyzetről, egy döntési így mondjuk idegen szóval, szituációról beszél itt a Szentíró. Becsengettek, még egyszer, az üres szívnél, amikor az ember útelágazásnál van, merre menjen, akkor Isten azt mondja, én itt vagyok. A konfirmáció óta egy ige szinte minden alkalommal ide kerül az Isten tiszteletre. Pál apostol mondja, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve én, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hát erről beszél a zsidókhoz írott levélnek a szerzője. Erről beszél a becsengetés Istennél, hogy most már nem kell egyedül élned, hanem Jézussal élhetsz. Amikor olvassuk a Szentírást az apostolok cselekedetei írott könyvben, az első tanítványoknak, azoknak a tanítványoknak, akik Jézust megérinthették, akik látták azt, hogy hogyan eszik, hogyan fog meg egy szelet kenyeret, ezeknek a tanítványoknak az élete mennyire át volt szőve a félelemmel. És pünköstkor azt látjuk, hogy ezek a félős tanítványok, akik eddig Jézusban bíztak, mert látták, nem tudják, hogy mit tegyenek. És egyszer csak megnyílnak az ablakok, megnyílnak a nyírászárok, és Isten szent lelke, Jézus Krisztus beköltözik az életükbe. Érzik azt, hogy lehet tisztán élni. Érzik azt, hogy nem abból kell dicsekedni, hogy kit vertem meg, vagy kitől mit csentem el, hanem kóstolót kapnak az eljövendő világ teljességéből. A Szentlélek az eljövendő világot teszi valóságossá bennünk. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy minden tekintetlen hiba nélküliek kívánunk. Nem azt jelenti, hogy nem fogunk elesni. Nem azt jelenti, hogy nem fogunk csúnyán beszélni. De a lélek, aki belénk költözik, azt jelenti, hogy megértjük, meglátjuk és megélhetjük Jézus Krisztust. Igen, a teljes élet, a boldog élet, a színes élet, az csak Istennel együtt lehetséges. Akinek az élete üres, a sokszor keserűen éli a mindennapjait. Akinek az életében pedig jelen van az Isten, jelen van Jézus Krisztus által, a Szentlélekben az egészen újat kap. Nem lesz unalmas fiatal, és nem lesz unalmas felnőtt. Lesznek ötletei ehhez a világhoz, nemet tud mondani a bűnre, vigasztalója lesz. Én arra bátorítalak bennőtöket, kedves gyermekek, kedves szülők, kedves pedagógusok, fogjunk össze együtt, és induljunk ezen az úton, ebben az útelágazásban, ebben a döntési helyzetben, melyről most igénk a felolvasott ige beszél, és engedjük, hogy Jézus legyen része a mi életünknek. És akkor a becsöngetés nem terhet jelent, hanem szabad, Krisztusban való életet. Amen. Kedves testvérek, válaszoljunk az igére. 487. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el harmadik versszakát. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által hálaadással köszönjük, hogy együtt lehetünk, generációk ebben a hajlékban. Köszönjük neked, Urunk, mindazokat, akik előttünk jártak itt, és téged kerestek, téged követtek. Köszönjük, hogy az ő munkájuknak a gyümölcse az, hogy nem csak fedél van a fejünk felett, hanem hajlék is van, amely a te nevedről neveztetett. Urunk, hálásak vagyunk azért is, hogy ez a templom megtelik. Nem azért, mert emberi produkció hangzik, hanem azért, mert téged hallhatunk meg. Dicsérünk és magasztalunk téged ezért. Megköszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy minden emberi ürességre te saját magadat kínálod. Köszönjük, hogy veled pedig az élet szép, boldog, kiegyensúlyozott. Persze tudjuk, hogy nem terhek nélküli, de végső megoldásában az örökké valóságot jelenti. Urunk, imádkozunk hozzád azért is, hogy azoknak a szíve, akiknek most tele van fájdalommal, gyásszal, ha tejék meg lelked vigasztalásával. Így könyörgünk a gyászolókért, az emlékezőkért. Imádkozunk értük, vigasztalt meg őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért, unokáinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a pedagógusokért, óvodában, általános iskolában, középiskolában, egyházi intézményeinkben és az egyetemeken, hogy elvégezhessék a bátorítás, a buzdítás feladatát és munkáját, hogy álljanak ott oszlopként, akire lehet támaszkodni, és akitől lehet tanulni. Add, hogy ők is, mint ahogyan mi mindannyian, akik itt vagyunk, hivatásnak lássuk feladatunkat, munkánkat. Köszönjük neked, Urunk, hogy mai ünnepnapunkon, némiképpen születésnapunkhoz közeledve, együtt lehetünk majd, kérünk áld meg délutáni együttlétünket is. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért. Könyörgünk azokért, akik kórházi ágyon vannak, könyörgünk azokért, akik kórházi ágyra készülnek, erősítsd és gyógyítsd őket. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a körülöttünk lévő világért, imádkozunk hozzád, Urunk, városunkért, az előttünk álló hetekért, hónapokért, annak békességéért. Imádkozunk hozzád, Urunk, békéért a tágabb környezetünkben. Kérünk, hogy a háborús felek ne csak a fegyvert tegyék le, hanem megbéküljenek Jézus Krisztusban. Imádkozunk hozzád, Urunk, ezért az egész világért. Kérünk, hogy mutasd magadat mindenütt, mint jó pásztort. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Most mindenki elmondhatja csendes imádságát magában. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Te így tanítottál bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, most elfoglalva helyünket, 370. énekünket énekeljük, a 370. énekünk első verszakát, és arra kérem az istentiszteletünkön jelenlévő gyermekeket, tanulókat, hogy jöjjenek ide az úrasztala köré. Legyenek ők kisiskolások, óvodások, középiskolások, egyetemisták, jöjjenek ide. Isten hozott benneteket, itt is az úrasztala körül. Ahogyan hallottuk, ti szomorúak vagytok, de becsengettek. Néhányatok most kezdi majd talán az óvodát, néhányan most léptetek először az iskolába, mások ezekben a napokban voltak gólyatáborban, kezdték meg egy másik iskolában a 8 osztályt, megint mások ezekben a napokban készülnek majd a középiskolai első hetekre, és majd májusban az érettségire, és eljön az egyetemnek az időszaka is, hogy együtt tanulhatunk. A mi gyülekezetünk a következő időszakban is imádkozik értetek, azért, hogy ismerjétek meg Isten akaratát, a lélektől kapott bölcsesség és megértés által. Éljetek Jézus Krisztushoz méltóan, és teremjetek gyümölcsöt, és azt kérjük, növekedjetek Isten ismeretében. Álljunk fel! Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket! Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek orcáját az Úr, és adjon néktek békességet. Így küldünk benneteket az iskolátokba majd. Legyetek Krisztus követei ott, ahová mentek. Elfoglaljuk helyünket, és a 370. dicséret második versszakát énekeljük. Gyertek! Vagy akár ide is leülhettek, ahol kényelmes, jó? Csúcs, ahogy tetszik.
Ismerünk Isten atyának nevét.
Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Örömmel jelzem, hogy megjelent gyülekezetünk áldásbékesség újsága, a kiáratnál jó szívvel elvihető, ha valaki szívesen hozzájárul az előállításához, 700 forinttal teheti meg. Néhány órával ezelőtt nem szeretném áttolni a felelősséget, de dönteni kellett. A csobánkai presbiter testvérek azzal a javaslattal éltek, és ezt tolmácsolom, hogy tartsuk meg a szurdokban a gyülekezeti délutánunkat. Ma délután 3 órától tartanánk Pilisztentkereszt és Pomáz közötti szurdokban a gyülekezeti délutánunkat. Most a csobánkai gyülekezet ennek az alkalomnak a nagyobbik szervezője, de megköszönöm mindazoknak a pomázi testvéreimnek is, akik részt vettek ebben, vagy részt vesznek ennek a szervezésében. Szeretnék bátorítani és buzdítani mindenkit. Ez egy kötetlen, beszélgetős, rövid áhítattal, énekléssel egybekötött alkalom, ahol szoktunk játszani is. Jöjjünk együtt, legyünk együtt gyermekeinkkel, unokáinkkal, idősebbekkel. Ismerjük meg egymást, vagy ha régóta beszélgettünk, beszélgessünk egy jót. 2:30-kor azok a testvéreim, akik szeretnének eljutni, de nem tudnak a szurdokhoz eljutni, vagy mert nem tudják, hogy hol van a szurdok, vagy pedig mert nincsen autó, kérem, hogy jöjjenek ide a parókiához, bár szűkösek a külső kereteink, de együtt mennénk, és megpróbálunk mindenkit elvinni. Azokat a testvéreimet is kérem, akinek viszont szabad helye van az autóban, hogy ők is jöjjenek 2:30-ra ide, hogy egymást segítve érkezzünk meg a szurdokhoz. Kedves testvérek, látjátok és tapasztaljátok, hogy a körforgalom építése most már nem csak a Magyar utca és a Huszár utca közötti útszakaszon, hanem a járdákon és a parkolóban is folyik. Polgármester úr megengedte, hogy istentiszteleteink alatt, gyülekezeti alkalmaink alatt, amelyek elsősorban esti alkalmak, igénybe vegyük az önkormányzat parkolóját is, a hátsó nagy parkolót. Ennek a szabályszerű megközelítése innen a Lupavidor utcából történik, de néhány perces sétát mindenféleképpen jelent, mert nem tudunk megállni a templom mellett. Szeretettel jelzem, hogy ma este 20 órától ökumenikus ima alkalom lesz a békéért a római katolikus templomban. Kedves testvérek, hadd kérjelek benneteket, hogy gyermekeitek délutáni elfoglaltságainak időbeosztásánál legyetek figyelmesek majd a fakultatív hitoktatásra. Ez a pomázi iskolákban a 3.-4. évfolyamosokat érinti, az ő hittanórájuk még nem került be az órarendbe. Egyébként az összes hittanóra, hit és erkölcstanóra elkezdődött az elmúlt héten, úgy, vagy ahhoz nagyon hasonlóan, ahogyan hirdettük, egészen biztos, hogy a keddi napon a német iskolában, a csütörtöki napon a Mátyás iskolában, a pénteki napon pedig a Sashegyi iskolában vannak a hit és erkölcstan órák. Annyi változás történt, de ezt akik érintettek tudják, hogy nem az első, második, harmadik és negyedik órában van, hogy első, második, ötödik, hatodik, hanem ez egy picit megcserélődött. Tehát valamikor az ötödikesek kezdenek az első órában, de ez sem a hitoktatás, sem pedig a hitoktatottakat nem befolyásolja. Szeretném hirdetni azt is, hogy református gyülekezeti házunkban péntekenként lesznek a kis kátés alkalmak, 16 órától és 17 órától a nagy káté. Az első alkalom, tanóra szeptember 19-én pénteken lesz. Tehát pénteken 16 órától azoknak, akik most kezdik a konfirmációi felkészítést, 17 órától pedig azoknak, akik már a tavalyi esztendőben konfirmációi órákra jártak. A jövő héten, pénteken azonban 18 órakor szülői értekezletet tartunk azon szülők számára, akiknek a gyermeke most kezdi a konfirmációi oktatást. Kedves testvérek, alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 17 órakor imaóránk lesz Pomázon. 18 órakor énekarunk is elkezdi az idei évadot. Egyben jelzem kórusvezetőinknek bátorító szavait, szeretettel hívunk és várunk mindenkit a kórusba énekes szolgálatra. Jöjjünk bátran erre az alkalomra. Kedden Csobánkán 18 órakor bibliaóránk lesz Koncz Zoltán lelkipásztor szolgálatával, magam pedig a Kékkereszt alkalmat fogom vezetni itt Pomázon. Szerdán 6 órakor ugyancsak Koncz Zoltán lelkipásztor testvérünk szolgál majd bibliaóránkon. Ennek személyes oka van, a kislányunkat azon a napon műtik, nem tudom, hogy mikor érkezem vissza. Praktikusan ez az oka. A héten még egy alkalommal kérjük majd lelkipásztor testvéreink segítségét. Csütörtökön 18 órakor imaóránk lesz Csobánkán, pénteken, ahogyan hirdettem, a szülői értekezletet és az ifjúsági órát pedig 19 órától tartjuk. Jövő héten vasárnap istentiszteleteinken közöttünk szolgál Sebesténné Jáger Orsolya lelkipásztor testvérem, úgy a csobánkai 9 órás istentiszteleten, mind a 10:30-kor kezdődő pomázi istentiszteleten nagytiszteletű asszony szolgál. Ennek pedig megint csak egy családi oka van, az unoka húgomnak az esküvője lesz, amelyen magam fogok szolgálni szombaton, és valószínűleg csak vasárnap déltájban érkezünk haza. Ezt idézélve mondtam, mert délben már Csobánkán kell lennem egy községi ünnepségen. Nagytiszteletű asszony pedig elvállalta a szolgálatot, melyet most is köszönünk. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2014. augusztus 27-én elhunyt Varga Károlyné testvérünk. Temetése 2014. szeptember 2-án volt temetőnkben. 2014. augusztus 26-án elhunyt Kelemen István testvérünk. Temetése 2014. szeptember 12-én 15 órakor lesz temetőnkben. Fájdalommal hirdetem, hogy 2014. augusztus 29-én elhunyt Karsai Sándorné, Szabó Rózsa testvérünk. 2014. szeptember 16-án 11 órakor a Kiskunhalasi régi műemlék református temetőben emlékezhetnek rá szerettei, rokonai, barátai, ismerősei és megszámlálhatatlan tanítványa. Istenünk adjon erőt és vigasztalást gyászoló testvéreink életére. Egyetlen egy hirdetni valóm van még, szeretettel kérem majd azokat a testvéreimet, akik a vasárnapi gyermek alkalmak szolgálataiban részt vesznek, hogy találkozzunk. Előre láthatólag szeptember 17-én szerdán este 7:30-kor tudunk találkozni. A hirdetések végéhez érve istentiszteletünk vége is elközelített, a már énekelt 370. dicséretünk utolsó verszakát is keressük meg.
Igaz talunk, légy
fennállva vegyük az áldást. A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértést legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Testvérem, mielőtt elbúcsúznánk, egy kérésem volna még, hogyha férfiak közül néhányan 14:45-ra el tudnak jönni, hogy néhány technikai dolgot bepakolhassunk. Ifjaink lehorták a padlásról a sörpadokat, 14:45-tól 14:30-ig az autóba betehetnénk. Megköszönöm előre is férfi testvérem segítségét. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!